Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
A Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. Egyetlen keresztény egyházat se szüntessenek be közvetlenül vagy közvetetten, hangoztatta Ferenc pápa a Szent Péter téren mondott beszédében, miután Volodymyr Zelenszkij aláírta az ukrán ortodox egyház betiltásáról szóló törvényt. Ferenc pápa kijelentette, hogy továbbra is fájdalommal követi az Ukrajnában és az Oroszország területén zajló harcokat. Ami pedig a nemrég Ukrajnában elfogadott jogszabályt illeti, Ferenc pápa hangsúlyozta: féltem azoknak a szabadságát, akik imádkoznak, mivel aki igazán imádkozik, annak az imája mindig mindenkiért szól. Imádkozással nem követel bűnt. A katolikus egyházfő úgy vélte, ha valaki rosszat tesz saját népe ellen, akkor azért bűnösnek lehet tartani, de senki nem követel bűnt, mert imádkozott. A törvénytervezet kitiltja ukrán területről az orosz ortodox egyházat, egy kormánybizottság pedig listát állít össze ennek leányszervezeteiről, amelyeknek a működését nem engedélyezik tovább. A dokumentum 30 nappal a közzétételt követően lép hatályba. Megújul a Citadella és a Szabadságszobor, írja a Magyar Természetjáró Szövetség weboldala. A Citadella régészeti feltárása után jelenleg az erőd külső és belső falainak rekonstrukciója és a belső udvarának rendbetétele zajlik. A munkálatok egyik leglátványosabb elemeként megnyitották a falakat az északi és déli oldalon. A Szabadságszobor mögött egy látványos lépcsősort alakítanak ki, amelyen keresztül a látogatók közvetlenül beléphetnek az erőd parkjába. A megújult ágyútoronyban a magyarság szabadságküzdelmeit bemutató kiállítás kap helyet, a Szabadság bástyája címmel. Az állványzatok mögött megkezdődött a Gellért hegy tetején álló szoborcsoport megtisztítása, javítása, restaurálása. A Szabadságszobor talpazatára egy kőkereszt is felkerül majd. A több szakaszból álló munka várhatóan 2026-ra fejeződik be. Továbbra is súlyos az aszály. A Kárpát-medence időjárását egy anticiklon alakítja, ami miatt tovább fokozódik a kánikula. Az elmúlt bő egy hétben többször többfelé öntöztek záporok, az ezekből lehulló csapadék azonban csak az északi ország részben enyhítette számottevően a hetek óta tartó szárazságot. Az Alföldön és a Dunántúl délkeleti tájain továbbra is súlyos vagy nagyfokú aszály tapasztalható. A folytatásban sajnos ez a helyzet csak fokozódni fog. Az előttünk álló 8-10 napban nem várható számottevő csapadék, és visszatér a kánikula is. Egyre gyorsabban és láthatóbban szárad a Tisza, írja a Hír TV weboldala. Vannak olyan helyek hazánkban, ahol már könnyedén át is lehet sétálni rajta. A tartós kevés csapadék meghozta nem éppen jótékony hatását. A masszív aszály Magyarország második legnagyobb folyóját sem kíméli. A Jász-Nagykunszolnok megyei Vezsenynél a meder jelentős része kiszáradt, viszont átsétálni rajta tilos és életveszélyes. Sajnos a Tisza vízgyűjtő területein igen régóta nem esik megfelelő mennyiségű csapadék, így egyértelmű, hogy a folyó látványos száradásnak indul. 2000 óta folyamatosan melegszik a Balaton. Keszthelynél csak nem 2 fokkal emelkedett az átlag hőmérséklet. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható, ráadásul a tó beépítése is erősíti ezt a folyamatot. A melegedés a Balaton élővilágán is nyomot hagy, hatására ugyanis számos idegenhonos faj, például trópusi, szubtrópusi algák, halak, növények számára válik alkalmassá a környezet, amelyek így versenytársai lehetnek az őshonos fajoknak. Híreink végén az időjárásról. Többnyire derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, csapadék nem várható. A Dunántúlon az északnyugati, a Tiszántúlon az északkeleti szelet kísérik élénk, olykor erős lökések. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között, a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken kevéssel 17 fok alatt alakul.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Tompos Péter és Kovács Krisztina. A bemondót, Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik múltunk pillérei történelmi műsorunk, melyben Szent István király uralkodásáról és emlékezetéről Buda Péter teológiai tanárral beszélgetünk. A szerkesztő Klész Beáta. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunk szól. Török Szent Miklóson tárlat, Kisújszálláson Veltár című összeállításunkat hallhatják. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg. Műsorunkban dr. Székely János szombathelyi megyés püspök a hitoktatás gyakorlati jelentőségéről elmélkedik. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. Ezután Tanúságtétel című műsorunkban válogatást hallhatnak Seregély István érsek rádiójegyzeteiből. 23 óra 35 perckor Bércesi András hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szent István király uralkodásáról és emlékezetéről Buda Péter teológiai tanárral beszélgetünk, a riporter Klész Beáta.
1038. augusztus 15-én 69 esztendős korában halt meg Szent István királyunk, a keresztény magyar állam megalapítója, az első törvényeink alkotója, akit Szent László király 7. Gergely pápa engedélyével 1083. augusztus 20-án szenté avatott, és augusztus 20-án erre emlékezünk, nagyon-nagyon régóta. Mai műsorunkban a Szent király életéről, uralkodásának fontosabb mozzanatairól, törvényeiről és emlékezetéről beszélgetünk. Hát a legfontosabb természetesen mindenki tudja, nem volt egyszerű sem édesapjának, Géza fejedelemnek az élete, a tettei, de már valamit elindított, amit Szent Istvánnak meg kellett szilárdítani, nagyon kemény harcok állán. Uralkodását nem csak a belső harcok, hanem ellenségei és rokonai is akadályoztatták. Kik voltak a főbb ellenségek, akiket először is le kell legyőzni?
Uralkodásának kezdetén, tehát apjának, Gézának halála után Szent István király nem egyszerű helyzetben találta magát, hiszen a magyar hagyomány szerint az öröklési rend az elsősorban a szeniorátus elve alapján működött, ami azt jelenti, hogy a fejedelmi család legidősebb férfi tagja örökli az uralmat, a nagyfejedelmi címet. Ebben az időben ez a legidősebb családtag a somogyi birtokok tulajdonosa, Koppány volt. Amikor Géza meghalt, akkor természetesen ő maga is bejelentette igényét a nagyfejedelmi címre. Igen ám, csak hogy közben Géza fejedelem, aki már elkezdte az országban nem csak a kereszténységnek az elterjesztését, hanem egyben a nyugati gondolkodás, a nyugati kultúrának az átvételét is, ő már egyértelműen fiának a trónutódlását készítette elő. István kapta meg a nyitrai dukátust, ott volt a székhelye, ami Esztergomhoz közel volt, míg Somogy, ami Koppánynak a birtoka volt, ez eléggé perifériára szorult. Így módon, amikor Géza meghalt, akkor rögtön ott volt kéznél István, aki az első szülöttség jogán követelte magának a trónt, és természetesen ez konfliktushoz vezetett. Most itt látni kell azt is, hogy az ország maga is megosztott volt, tehát voltak olyanok, akik Gézának elkötelezett hívei voltak, és ők természetesen azt szerették volna, hogyha Géza elképzelései szerint István örökli a trónt, illetve hát a nagyfejedelmi címet, míg mások a régi elvek alapján, és esetleg a pogánsággal való szimpatizálásuk alapján is, majd erről még külön kell néhány szót szólni, de hogy most mennyire volt ez pogány dolog, Koppányt szerették volna utódnak. Szent István királynak a támogatói között voltak külföldiek is, hiszen a dinasztikus politika Géza esetében azt hozta magával, hogy a fiának, Istvánnak külföldi feleséget keresett, méghozzá Bajorországból, hozatta az ottani fejedelmi családból Gizellát. Amikor Géza meghalt, akkor ez a házasság már megköttetett, és Gizellával jöttek bajor lovagok is természetesen. Amikor tehát Géza halála után, mondhatjuk így, hogy kitör egy polgárháború, akkor Szent István természetesen a párthíveivel, illetve ezekkel a bajor lovagokkal szövetkezve veszi föl a harcot Koppány seregével. Sőt, úgy tűnik, hogy zsoldosok is vannak a kíséretében, varék zsoldosok, akik ebben az időben Európában mindenfelé el voltak terjedve, tehát Bizánctól kezdve föl Skandináviáig. Koppány a hatalmát erősítendő, ugye észak felé indul Somogyországból, és ostrom alá veszi Veszprém várát, ami egy fontos központ a Dunántúlon. István pedig Esztergomból indul el, oda gyűjtötte a seregeit, és elindul délfelé Koppány irányába. Koppány akkor fölhagy az ostrommal, és pontosan nem lehet tudni, hogy hol találkozott a két sereg. Minden valószínűség szerint Veszprém és Várpalota közötti területen, és itt ütköznek meg egymással. Szent Istvánnak a serege, mondhatjuk azt, hogy modernebb sereg volt, éppen azért, mert ezekkel a nyugati lovagokkal volt megtámogatva, míg Koppány seregében elsősorban a hagyományos magyar elemek voltak csak jelen. Tehát Koppány vereséget szenvedett, és így a csata után testét fölnégyelték, négy várnak a fokára kitűzték, elrettentő példaként. Ezzel Szent István király, mondhatjuk így, hogy az első akadályt azt abszolválta, ami azt jelentette, hogy közvetlen veszély már nem volt ahhoz, hogy ő a hatalmát megszerezze elsősorban Magyarországnak a nyugati és középső részén. Azonban maradtak még nem annyira ellenségei, mondhatnánk inkább az, hogy ellenfelei, akik szintén, ha nem is a nagyfejedelmi címre törekedtek, de bizonyos önállóságot szerettek volna megőrizni, és ellene voltak a központosításnak. Így néhány év múlva, 1003 körül Szent István király már hadat vezet Erdélybe, hogy az ottani Gyulát megtörje. Ez azért is érdekes, mert egyébként a Gyula az rokonságban volt vele, hiszen édesanyja Sarolt a korábbi Erdély Gyulának a lánya volt. Így Erdély is Szent István királynak a kezébe került, már csak a délvidék volt az, ami még nem az ő fennhatósága alatt volt, és 1009 körül hadjáratban legyőzi Ajtont is, és ezzel mondhatjuk azt, hogy létrehozza azt a központi irányítást, amivel már egész Magyarország királyának tudhatta magát. Persze, ekkor már ténylegesen királyságról beszélünk. Ígértem azt, hogy visszakanyarodunk még egy kicsit itt a pogány dologra, Koppánnyal kapcsolatban, meg a seregeivel kapcsolatban. Néha a történetírásunk is hajlamos arra, hogy úgy mutassa be Istvánnak és Koppánynak a küzdelmét, mint a kereszténységnek és a pogányságnak az összeütközését Magyarországon. Azonban ezt mindenképpen árnyalni kell. Tehát először is Koppány minden valószínűség szerint keresztény volt, és az is valószínű, hogy egyszerre, tehát valamikor 972-ben, amikor Szent István király is, illetve akkor még Vajkot megkeresztelik, Koppány is akkor nyeri el a keresztséget, hiszen Géza ekkor kér nyugatról térítőket, és ekkor érkezik Szentgallenből Prunwald, akit püspökké szenteltek, aki Passauból kap térítő papokat, és elsősorban a királyi családnak a tagjait, illetve hát a szállás helyeinek a lakosságát térítik. És mivel, hogy az uralkodói családhoz hozzátartozott Koppány is, valószínű, hogy őt is megkeresztelik. Na most ő azért eléggé délen helyezkedett el, hiszen abban az időben a somogyi dukátus az nem csak a Dráváig terjedt, hanem a Balatontól egészen a Száva vidékéig, ahol viszont nagyobb számban voltak keleti szertartású keresztények. Az akkori Dél-Magyarországnak a területe egyébként is bizánci érdekszférába tartozott. Tehát lehetséges az, hogy Koppányt valóban keleti hatások is érték. Azonban ekkor még nincsen egyházszakadás. Ugye 1054-ben van a keleti és a nyugati egyház szétválása, legalábbis ezt a dátumot szoktuk hivatalosan emlegetni, bár valójában jobb lenne az 1204-et hangoztatni, mert ez véglegesítette igazából a szakadást. De a lényeg az, hogy 1000 körül, vagy 997-ben, amikor a Szent István és Koppányféle konfliktus volt, még nincs igazi ellentét a kétféle kereszténység között. Úgyhogy bizvást mondhatjuk, hogy ez a küzdelem, ez nem vallásháború, nem a kereszténység és a pogányságnak a harca, hanem egyszerűen egy trónviszály. Az valószínű, hogy Koppánynak a seregeiben vannak olyan dunántúli főurak, akik még pogányok, vagy éppen visszasírják a pogányságot, és az ő sereg részeik, azok lehet, hogy tényleg pogányok voltak, de itt nem a pogányságnak a visszaállítása volt a cél, hanem egyszerűen a trónnak a megszerzése.
Természetesen a történelemben nem mondunk olyat, hogy mi lett volna, ha, mert kész tények alapján építjük fel, illetve így tudjuk a történelmet, de az, hogy Szent István itt megerősítette a kereszténységet, ez nyilvánvalóan hazánk európai megítélését is nagymértékben meghatározta. De esetleg, hogyha mégis Koppány és a bizánci hatás érvényesül, vajon Magyarország sorsa mennyire alakult volna másképp? Nehéz erre válaszolni.
Igen, mert hogy jól kezdte a kérdést azzal, hogy ez valóban történelmi. Egyébként azt látnunk kell, hogy Magyarország esetében, mondjuk így, hogy a szervezett térítés az a bizánciak részéről indult meg. Tehát jó 20 évvel korábban, mint ahogyan Géza fejedelem térítőket kért volna Ottó császártól, vagyis nyugatról, korábban már pontosan Tormás, Vérbulcsú, illetve az Erdély Gyula 950 körül már megkeresztelkednek Bizáncban. És nem csak, hogy megkeresztelkednek, hanem az Erdély Gyula az hoz magával egy térítő püspököt. Tehát ő már nem egyedül érkezik, csak hogy na én most már meg vagyok keresztelve, hanem jön Hieroteosz, ez a püspök, akit az akkori konstantinápolyi patriarka Teofilaktosz fölszentelt Turkia térítő püspökévé, a bizánci krónikákban Turkia az Magyarországot jelentette. És tudjuk azt, hogy ez a Hieroteosz el is kezdi a térítő munkát, elsősorban természetesen a Gyulának a birtokain, vagyis Erdélyben, illetve a Maros mentén le egészen a Tiszáig. Itt mutatják olyan helységnevek ezt a bizánci hatást, amely elsősorban Bizáncban tisztelt szenteknek a neveit használja, templomok patrónusául, az egyik legjellemzőbb például a Szent Demeter, ami egészen ugye Szegednek is a régi temploma, az is Szent Demeter tiszteletére volt szentelve. Tehát a bizánciak előbb kezdték a térítést, csak éppen azért, mert hogy a politikai helyzet úgy alakult, a nyugati térítés válik igazából dominánsá Magyarországon. Egyébként a későbbiekben is Magyarország és Bizánc kapcsolata az ugyanúgy hullámzó volt, mint ahogy a mondjuk a német-római birodalommal való kapcsolatunk is hullámzó, tehát van, amikor barátság, szövetség, van, amikor ellenségeskedés jellemezte. Mi mindenképpen mondhatjuk azt, hogy a két világnak a határmesdjéjén voltunk, tehát a nyugati latin rítusú kereszténység és a keleti kereszténységnek a határmesdjéjén, és Magyarországon nagyon sokáig megmaradtak olyan területek, ahol továbbra is lehetett a bizánci rítust használni. Tehát nem volt olyan, hogy Magyarországon itt tűzzel, vassal kiirtották volna ezeket. Kicsit előre szaladva a gondolatokban, elég, ha arra gondolunk, hogy Szent István király maga is ugye 1018-ban alapít egy olyan kolostort, ami bizánci rítusú. Ez pedig nem más, mint a Veszprémvölgyi Apáca kolostor. Tehát látszik az, hogy itt még nincs ellentét a kettő között. Nem is szabad igazából ezzel különösebben foglalkozunk. El kell fogadni ezt a történelmi tényt, hogy Géza fejedelem nyugat felé nyitott, aminek egyébként megvolt a történelmi oka, hiszen a lechmezei vereség után 955-ben volt, utána a nyugattal békés volt a kapcsolatunk, míg a kalandozások Bizánc felé továbbra is zajlottak, tehát a bizánci császársággal viszont eléggé feszült volt Magyarországnak a viszonya, úgyhogy amikor Géza fejedelem szövetségest keresett, mert a kereszténység fölvételez egyben azt is jelentette természetesen, hogy politikai szövetséget kötünk, akkor egyértelmű volt, hogy nyugat felé irányult. Egyébként ezt nem ő találta ki, ezt már az apja Taksony fejedelem. Tehát ő volt az első, aki lépéseket tett nyugat felé, pontosan azzal, hogy Ottó császárral igyekezett jó kapcsolatot kiépíteni, mert azt is látni kellett, hogy 962-ben létrejött a német-római császárság, amikor Nagy Ottót, első Ottót császárrá koronázzák. Tehát létrejön a szomszédunkban a megosztott német népek helyett egy államszövetség, ami sokkal komolyabb erőt jelentett, mint az eddigi egymással viszálykodó német fejedelmek. Tehát egy nagyon erős szomszéd keletkezett a szomszédunkban, akivel jó lesz jóba lenni. Ezzel szemben Bizánc ebben az időben viszonylag gyengérkedett, mondhatjuk így is, tehát el volt foglalva a kis-ázsiai küzdelmeivel, illetve hát a bolgár cársággal való küzdelmeivel.
Már valóban utaltunk rá, egy picit előre szaladtunk a történetben. 2018-ban alapította a Veszprém Völgyi Apáca Kolostort, de már jóval előbb, miután az ellenségeit legyőzte, természetesen a fő feladatának, ugye az egyházszervezésnek hozzáfogott. Minden 10 falu építsen egy templomot, minden vasárnap kötelező misére jelenít. Ezeket már általános iskolából megtanultuk, de ettől sokkal több volt az ő egyházpolitikája.
Igen, és mielőtt ezekre a, mondjuk így, hogy a mindennapi keresztény élet gyakorlatára rátérnénk, egy sokkal fontosabb dologra kell fölhívni a figyelmet. És pedig arra, hogy az egyház igazából akkor tud működni, hogyha szervezett. Tehát nem elég a szentségeket kiszolgáltatni, nem elég az, hogy a vallási gyakorlatokat végezzük, vagy végeztetjük, hogyha nincs meg egy szervezet kerete mindennek, akkor ez nem sokáig tud fennállni. Erre nagyon szép példák vannak egyébként a történelemben, tehát ahol nagyon buzgó térítők embereknek az ezreit megkeresztelik, buzdítják őket, aztán odébb mennek, és az emberek visszaesnek a pogánságukba. Miért? Mert nincs az a megtartó erő, ami biztosítaná a folytonosságát a vallási gyakorlatnak. Mi kell ahhoz, hogy ez megtörténjen? Létre kell hozni a hierarchiát. Vagyis meg kell szervezni az egyházat. Úgyhogy Szent István királynak ezek a rendeletei, ami a templomépítésre és a többi vonatkozik, ezek már későbbiek a törvénykönyveiben találhatók meg, viszont uralkodásának a kezdetén rögtön hozzálátott ahhoz, hogy Magyarországon kiépítse az egyháznak a stabil szerkezetét. Ez azért is fontos, mert ahogy láttuk, Géza volt az, aki behívja az első térítőket, még 972-ben. Tudjuk azt, hogy Prunvald idejében nagyon szépen halad a térítés, tehát sok embert megkeresztelnek, a térítő papok végzik a szentmiséket, ott vannak az emberek, viszont egy valami hiányzik. Az, hogy nem jön létre az egyházszervezet. Géza erre nem gondol, és éppen ezért már látszik Géza idejében, hogy megfeneklik a térítés. Tehát egyszerűen nem tud tovább fejlődni. Mondjuk ebben Géza is hibás, mert hogy ő is megszervezhette volna az egyházat, de tudjuk azt, hogy Géza még nem annyira szívvel végezte az egyháznak a terjesztését Magyarországon. Sokkal inkább politikai érdekek vezették, legalábbis a történelmi tények ezt mutatják. Ezzel szemben István már tudatosan számol a kereszténységgel, és szívből jövő feladatának tekinti a kereszténységnek a megszervezését és az elmélyítését. Tehát a Prunvald féle térítés megfeneklik. Igaz, hogy közben van azért néha egy kis erősítés, ami tovább lendíti a térítést. Ilyen például az, amikor megérkezik a 990-es évek közepén Magyarországra prágai Szent Adalbert püspök a társaival, ugye menekülnie kell Prágából, és itt egy időt eltölt Géza udvarában is, ahol nagy szeretettel fogadják, és nem csak, hogy szeretettel fogadják, hanem az ifjú fejedelem, Vajk, vagy a későbbi Szent István, úgy tűnik, hogy nagyon komoly barátságba keveredik Adalberttel, mert hogy a későbbiekben is olyan tisztelettel van iránta, hogy az esztergomi székes egyházat az ő tiszteletére szentelik föl. Ugye akkor már néhány éve halott Szent Adalbert, vértanú halált hal a poroszok között. Tehát ilyen momentumok vannak, amelyek nem hagyják azt, hogy teljesen elsikkadjon az az első térítő lendület. De látszik az is, hogy nem jön létre az igazi magyar egyház. Nincsenek püspökségek. Prunvald püspökké van szentelve, de nem tudjuk, hogy hol a székhelye. Valószínűleg a kornak megfelelően ilyen vándorpüspökként, missziós püspökként működött az országban. Szent Adalbert szintén püspök volt, csak hát éppen Prágának a püspöke, tehát nem Magyarországon. Éppen ezért, amikor Szent István trónra kerül, és megtörténik a megkoronázása, ugye 1000 karácsonyán, akkor a következő fontos lépés, ugye ez már egy pápával való kapcsolatot jelent, hiszen a koronát azt a pápától kéri, Asztrik az a bencés szerzetes, aki elhozza a koronát Szent Istvánnak, most a koronába nem menjünk bele, hogy most ez pontosan melyik korona, milyen korona. A lényeg az, hogy a pápától koronát kap, és ez egy nagyon fontos diplomáciai kapcsolatfölvétel Rómával. Rómában ekkor második Szilveszter a pápa, aki harmadik Ottó császárnak a nevelője. ezer évvel ezelőtt, abban az időben harmadik Ottó volt a német-római birodalom császára. Amikor a pápa elküldi a koronát Szent Istvánnak, ez nem csak azt jelenti, hogy a pápa szuverén módon dönt, hanem a barátjának és tanítványának, harmadik Ottónak a beleegyezésével történik mindez. Tehát ez azt jelenti, hogy harmadik Ottó császár maga is jó szemmel nézi azt, hogy a szomszédságában létrejön egy keresztény királyság, és a következő lépés az, hogy amikor aztán újra követet küld, újra csak Asztrikot küldi Szent István a pápához, hogy szeretné megszervezni a magyar egyházat, akkor ez ugyancsak a császárnak az engedélyével történik, ugyanis egy fontos dolog, hogy Magyarország önálló egyházszervezetet kap. Most picit ugorjunk vissza megint 972-re. Amikor első Ottó elküldi Prunwaldot Magyarországra, akkor előtte őt is fölszentelik püspökké. Levelet küld vele a passaui püspökhöz, hogy a passaui püspök adjon neki térítő papokat. Viszont, és ez az érdekes, hogy nem vele szentelteti püspökké Prunwaldot, hanem a mainzi érsekkel. És ez azért fontos, mert hogy a passaui, a regensburgi püspök és az aquileiai püspök is igényt tartanak Magyarországra, hogy ők téríthessenek ott, és akkor az ő általuk megtérített területek, azok mintegy az ő egyházmegyeiknek a szufragáneus területei legyenek. Azzal, hogy első Ottó, a jó messze lévő, a mainzi érseket kéri föl, hogy szentelje föl Prunwaldot, már tulajdonképpen első Ottó is érzékelteti, akarja, hogy ott egy önálló egyház szervezet jöhet létre. És ez az, ami aztán majd durván 30 évvel később 1001-ben megtörténik, amikor második Szilveszter pápa Magyarországon létrehoz egy érsekséget, tehát az azt jelenti, hogy egy új püspöki tartomány jön létre, ami független a szomszédos püspökségektől és érsekségektől, tehát Esztergomban létrejön egy saját érsekség, és mellette valószínűleg még három püspökséget is alapítanak, amiről azonban pontosan nem tudjuk, hogy melyek. Valószínű, hogy ez a hármas szám, tehát hogy összesen 4 egyházmegye jön létre 1001-ben Magyarországon, mert hogy ugyanekkor alapítják Lengyelországban is a Gneznói érsekséget, aminek megmaradta az alapító levele, és ott is megvan, hogy milyen három szufragáneus püspökséget hoznak létre mellette. És ugye ez annyira párhuzamosan zajlik, úgy tűnik, hogy ez volt a Szentszéknek akkor a szisztémája, hogy valószínűleg Magyarországon is létrejön még három püspökség, de nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy melyek ezek a püspökségek. Ezzel 1001 húsvétján Ravennában írja alá a pápa a magyar egyháznak az alapító dokumentumát, mondhatjuk így, és ezzel létrejön az önálló magyar egyház. Immár püspökségekkel és püspökökkel szépen kialakul Magyarországon a hierarchia. Szent István király idejéből ugye 10 püspökséget ismerünk, ami azt jelenti, hogy a 4 alap püspökség után fokozatosan épül ki a püspökségeknek a hálózata az országban. Szent Gellért legendája azt is leírja, hogy Szent István király 12 apostol tiszteletére és annak mintája szerint 12 egyházmegyét akart alapítani Magyarországon, azonban a halála megakadályozta abban, hogy ez a 12 egyházmegye létrejöjjön, úgyhogy végül is a 10-es szám az, amivel lezárult a püspökségeknek az alapítása. Amikor Szent István meghal, akkor már 2 érsekség van Magyarországon, Esztergom és Kalocsa, és mind a kettőhöz tartozó szufragánus püspökségek összesen 10. Ami érdekes, hogy ezek a püspökségek úgy helyezkednek el, hogy a központjuk az általában az ország középpontja felé helyezkedik el, tehát nem az egyházmegyek közepén vannak ezek a központok, hanem az egyházmegyéknek valamelyik csücskében, méghozzá abba a csücskébe, ami legközelebb van a központhoz, és onnan, mint egy sugár irányba terjednek szét a gyepük felé. Ez azért is volt, mert nyilvánvaló, hogy Magyarországnak a legsűrűbben lakott régiója az az alacsonyan fekvő területek, tehát az Alföld és az alacsony dombságok, hegységek, míg a Kárpátok, a magas hegység az a magyarok által nem belakott terület volt, tehát a központok azok mindig itt az ország belső részében találhatók. Tehát itt van például az Egri egyházmegye, itt volt a székhely, és innentől egészen föl a Kárpátokig terjedt. Ugyanakkor viszont még egy érdekesség itt ezzel kapcsolatban, hogy lehet látni azt, hogy hogyan is jönnek létre új püspökségek. Tehát az egyik legkésőbbi püspökség az a Bihari, amit később majd Szent László király a központot áthelyezve Nagyváradra, ugye megváltozik, és attól kezdve váradi püspökségként ismerjük. Tehát ez a később alakult, és nyilván, hogy egy püspökséget, amikor megalapítanak, akkor ahhoz hely kell. Igen ám, csak hogy Szent István idejében úgy ment az egyház szervezés, hogy amikor csak 4 püspökség volt az elején, az is kitöltötte az egészet, az egész országot, és akkor mindig faragták a meglévő egyházmegyéket, és azokból, azoknak a részeiből hoztak létre új egyházmegyéket. És pont itt az Egri egyházmegyénél ez jól megfigyelhető, hogy tulajdonképpen az Egri egyházmegyének az első felosztása már Szent István király idejében megtörténik, mert a déli és keleti területeiből hozzák létre a bihari püspökséget, valószínűleg akkor, amikor a bihari dukátust is szervezték. Viszont lent a Maros mentén egy hosszú keskeny sáv az továbbra is megmaradt az egri püspöknek a fennhatósága alatt. Úgyhogy volt az Egri egyházmegye, itt fönt ezen a Észak-Kelet-Magyarországon, és a Maros mentén külön, amit a középkorban úgy hívtak, hogy pankotai főesperesség, az még ott maradt az Egrinek.
Was Iusti Meditabilis Sapientia et lingua
Amilyen elképzelése volt arról, hogy hogyan teremtse meg a szilárd Magyarországot, ezt természetesen szigorú rendszabályozással, törvényekkel kellett megerősítenie. Két törvénykönyvét ismerünk, és nagyon érdekes, hogy az intelmeket, amelyeket ugye úgy ismerünk, hogy fiához, Szent Imre herceghez az uralkodásra felkészítő gondolatokat tartalmazza, tulajdonképpen egy királytükörnek nevezik. Mit jelent pontosan ez a kifejezés?
Amit a név is maga mond, tehát egy tükröt tart a király elé. Belenézve ezt látja, vagy nem azt látja, ez a kérdés. Egy ilyen királytükör, ami egyébként egy műfaj volt, arra buzdította az uralkodót, hogy ilyenné váljon. Tehát, hogy ha ezt elolvassa, maga elé teszi, akkor mondhassa azt, hogy igen, ez az én arcképem, tehát én rólam szól. Tehát valójában ez egy erkölcsi buzdítás, ha úgy vesszük, ugyanakkor azonban ettől sokkal több, mert hogy olyan elvek fogalmazódnak meg benne, amire a törvénykezés épül. Tehát, hogy egy királynak így kell viselkedni, és így kell, hogy másokat is viselkedtessen. Ez most nagyon csúnya szó, de a lényeg az, hogy az országban ezeket az elveket kell neki elterjeszteni. Most tulajdonképpen a Szent István királynak a törvénykönyvei is ugyanazon elvek alapján működnek, mint ami az intelmekben meg van fogalmazva. És amire én fölhívnám a figyelmet, hogy Szent István királynak a két törvénykönyve, ami egyébként nem hosszú, de hát a legrégebbi ilyen törvénykezési dokumentumaink, nagyon-nagyon sok egyházi törvényt vagy egyházzal kapcsolatos törvényt tartalmaznak. És ezen nem kell csodálkozni, mert hogy ez az újdonság. Ez az újdonság az országban. Ha megnézzük a törvénykönyveket, akkor mind a két törvénykönyv olyan törvénnyel kezdődik, ami kimondottan az egyházzal foglalkozik, az egyházi javakkal. Tehát miért van az, hogy az egyház ilyen nagy hangsúlyt kap ezekben a törvénykönyvekben? Nem azért, mert Szent István annyira részrehajló akar lenni, hanem nyilván egy törvénykezés mindig mutatja korabeli állapotokat. Tehát mire kell törvényt hozni, az, ami problémás. Ami magától értetődik, azt nem kell törvényekkel szabályozni, mert az megy magától. Mivel, hogy az egyháznak a megjelenése a magyarság körében, ez újdonság volt, és a magyarok még nem tudták, hogy hogyan kell viselkedni egy püspökkel, hogyan kell bánni az egyházi birtokokkal, mit kezdjenek a papokkal, hogyan gyakorolják a mindennapokban a kereszténységüket. Nyilvánvaló, hogy ezért van az, hogy a Szent Istváni törvénykönyvekben ezeknek hangsúlyos szerepe van. De nem csak ilyeneknek, hanem keresztény erkölcsi elveknek is, ami megint csak újdonság a magyarság számára. Tehát ugye egy tipikus példának föl lehetne hozni a lányrablásnak az esetét. A magyarság számára természetes volt a lányrablás, mint a jegyességre lépésnek egy formája, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Ezzel szemben ugye ez egy olyan dolog, ami nem egyeztethető össze a keresztény elvekkel, tehát Szent István királynak a törvénykönyvében külön cikkely van a lányrablással kapcsolatos dolgokról, hogy aki ilyet tesz, az milyen büntetést kell, hogy kapjon. Egyébként Szent István törvénykönyve, ha úgy vesszük, akkor nagyon enyhe. Tehát a legtöbb esetben anyagi kártérítéssel intézik el a dolgokat. Persze vannak benne testi fenyítések is, tehát botozás és így tovább, de a nagyon súlyos büntetések azok alapvetően hiányoznak belőle. Mondhatjuk azt, hogy az 1000 évvel ezelőtti törvénykönyv a korabeli viszonyokhoz képest enyhe és humánus. Valóban mondhatjuk azt is, hogy egy igazi keresztény elven működő törvénykönyv. Szent Istvánnak a törvényei mindenképpen előremutatóak, amelyeknek a célja az volt, hogy ezt az országot a hitében, erkölcseiben megújítsa, és tényleg egy keresztény társadalom jöjjön létre itt a Kárpát-medencében.
Ahogy említette, egy viszonylag humánus, egy enyhébb törvénykezésről beszélhetünk, ugye majd később, aki igazán szigorú törvényeket hoz, az ugye Szent László király, hiszen akkor megvolt ez a bizonyos ok, ami miatt a szankciókat alkalmazni kellett, amikor ugye gyakorlatilag a lopás volt, amit leginkább meg kellett az országban állítani. Az ország helyzete Szent István uralkodása idején ezt nem mutatta, tehát itt még nem volt ez jellemző, hogy ezt ennyire törvénybe kellett volna iktatni? Tehát például a lopást, ugye a vagyonvédelmét?
Szerepelnek vagyoni törvények is, de nem jellemző. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem ez a domináns része a törvénykönyvnek, hanem ahogy mondtam, nagyon sok esetben az egyházzal kapcsolatosak. Hogyha az időnk engedi, akkor néhány ilyen törvényt szeretnék idézni. Például az első törvénykönyvnek az 5. paragrafusa, amely a papok munkájáról szól. Azt mondja, hogy tudjátok meg testvérek valamennyien, hogy a pap mindnyájatoknál többet dolgozik. Közületek ugyanis mindenki csak a saját munkáját végzi, ő pedig mind a magáét, mind az összesekét. És ezért miképpen ő mindnyájatokért, úgy ti is mindnyájan ő érte, a legnagyobb buzgalommal tartoztok dolgozni olyannyira, hogyha szükség lenne rá, életeteket is feláldozzátok érte. De a papság, klérus, ez egy új társadalmi jelenség a magyarság életében. Szent István király egy törvénnyel meghatározza a helyét a papságnak. És rögtön fölhívja figyelmet arra, hogy a pap az nem ingyenlélő, a pap az nem léhűtő, hanem a pap az mindnyájatoknál többet dolgozik. Érdekes az, hogy ezt igazából nyugatról hozza ezt a mentalitást, de az ottani törvénykönyvekben inkább csak a püspökökre alkalmazzák. Szent István a törvénykönyvében a papokra általában kiterjeszti ezt, és azt mondja, hogy annyira fontos a közösség számára a pap, a legfontosabb személy, hogy még az embernek az élete árán is meg kell, hogy védje. Aztán ugye a vasárnappal kapcsolatban, amit szoktunk emlegetni, hogy az, hogy minden vasárnap el kell menni mindenkinek misére, csak a tűzőrzője maradhat ott, azonban nem csak ezzel foglalkozik, hanem a vasárnapnak a másik aspektusával is. Tehát nem csak a Szent Misén való részvétel, hanem a pihenőnapként való megtartásáról is. Tehát a 8. paragrafus például azt mondja, hogy ha hívő személy vasárnap ökrökkel lát dolgozni, vegyék el tőle az ökröt, és adják a várnépnek elfogyasztásra, és így tovább. Tehát a munkát is tiltja a vasárnapi napokon, nem pusztán csak arról van szó, hogy a szentmisére el kell menni. Egyébként a vasárnapi munkatilalom az előrébb van a törvénykönyvben, mint a szentmisén való részvétel. Ami még érdekes, hogy a szentmisén való részvétellel kapcsolatban azonban nem csak azokról beszél, hogy kötelező elmenni szentmisére, hanem arról is, hogy hogyan kell viselkedni a szentmisén. A 19. paragrafus például azt mondja, hogy azok, akik az Isten tisztelet meghallgatására a templomban menvén, ott a miség szertartása alatt egymást közt mormognak és másokat zavarnak, haszontalan történeteket mesélgetve és nem figyelve a szent olvasmányokra és a lelki táplálékokra, ha idősebbek, dorgálják meg őket és gyalázattal üzzék ki a templomból, ha pedig fiatalabbak és közrendűek, egy nagy vakmerőségükért a templom előcsarnokában mindenki szeme láttára kötözzék meg, s ostorozással és hajuk lenyírásával fenyítsék meg őket. Egyébként érdekes ez a hajuk lenyírás, ez többször előfordul a büntetések között. A magyarok büszkék voltak a hajukra, a varkocsaikra, és ugye az igen komoly megaláztatásnak számított, hogyha ettől megfosztották őket. Na de hol van ez attól, hogy vágják le a kezét vagy az orrát? A Szent István törvényei enyhék, viszont ugye a szentmisén való részvétel, hogy nem lehet mormogni, meg tracsolni, sugdolózni, tehát figyelni kell. Még erre is gondol a törvénykönyvében. Aztán persze sok minden egyébre tiltja a babonákat, a varázslásokat, a boszorkányságokat, és így tovább. Viszont itt is azt kell mondani, hogy nem az van itt a boszorkánysággal kapcsolatban, amit általában szoktak mondani, hogy valaki boszorkány rögtön mágiára vele. Szent István a 33. paragrafusban azt írja, ha valami boszorkányt találnak, most itt nem megyek bele a boszorkány dologban, ez nagyon messzire vezet, és Könyves Kálmánnak a törvényét is félre szokták értelmezni. Tehát ha valaki boszorkányt találnak, bírói szokás szerint vezessék az egyházba, és adják át a papnak böjtölés véget és a hitben való oktatásra. Hol van itt mágia? Sehol. Egy kicsit meg kell böjtöltetni, a pap pedig tanítsa neki az igaz hitet, és akkor már rendbe jön. Böjtölés után pedig menjen haza. Ha másodszor is ugyanabban a bűnben találják, hasonló vezeklésnek vessék alá, vezeklés után pedig, na és azért itt most már kicsit durvul a dolog, az egyház kulcsát a mellére, homlokára és a vállai közé kereszt alakjában süssék rá, és menjen haza. Tehát itt már azért megbélyegzés van. Ha pedig harmadszor is, adják át a bíráknak. Tehát attól kezdve már nem az egyház az illetékes a megítélésében, hanem a világi hatóságoknak kell átadni. Néhány érdekesség Szent István törvénykezéséből.
Nagyon sok minden érdekességet lehetne az ő uralkodásáról, tetteiről, nagyságáról beszélni, de a műsoridő sajnos kevés. Szent István király emlékezetéről mondjunk pár gondolatot. A műsor elején említettem, hogy 1083-ban, tehát halála után 45 évvel Szent László király 7. Gergely pápa közbejárására szenté avatták. Beszélhetnénk a Szent Jobbról, templomokról, nagyon sok mindenről. Egy pár érdekességet említsünk meg.
Talán a legfontosabb az, hogy ő azon magyar szentek közül való, akit az egész világegyházban tisztelnek. Ugye összesen két ilyen szentünk van, aki bekerült az egész római katolikus egyháznak a szentjei közé, az egyik Szent István király, aki egyértelműen, ugyebár Magyarország királyaként szerepel, a másik pedig Szent Erzsébet, akit mi magyarnak tartunk, azonban nagyon sok helyen, ugyebár türingiai Szent Erzsébetként tisztelik őt, tehát ott a magyarság az úgy csak úgy félig jelenik meg. Tehát aki egyértelműen magyar szent a katolikus kalendáriumban, a Szent István király. A világegyházban egyébként nem augusztus 20-án ünneplik, hanem augusztus 16-án van az emléknapja. Tehát ez mindenképpen azt jelenti, hogy világra szóló dolgot művelt. A Szent Jobbal kapcsolatban ez egy érdekes dolog, mert ugye egy mumifikálódott jobbkézről van szó. Több esetben is megvizsgálták, az utóbbi időben is a rendszerváltozás óta is tudományos vizsgálatnak vetették alá, megállapították, hogy természetes úton mumifikálódott, tehát nem vegyszeres kezeléssel nem úgy lett elkészítve, hanem egyszerűen megmaradt egy erősen szorító, markoló férfi kéz, igen jó állapotban van egyébként, amiről az első írásos följegyzés ez Hartwig legendájából származik. Hartwig legendája ugye a három Szent István legenda közül a legkésőbbi, és ő írja le azt, hogy a fehérvári káptalannak a kincstárnoka, ez a Merkurius, vagy Merkur volt az, aki mikor Szent István holttestét fölemelték, akkor ezt a jobbot hát elcsente. Elvitte magával, és a birtokára szállította, és ott őrizte, egészen addig, amíg Szent László király meg nem hallotta ezt a dolgot, és akkor hát meggyőzte arról, hogy ez méltatlan, hogy ő most itthon tartja, és külön egy apátságot alapított Biharban, ez most már Románia területén található, és a kolostornak később a mellette lévő településnek is a neve Szent Jobb lett. Sajnos aztán jött a török, és akkor menekíteni kellett a Szent Jobbot, először a Dunántúlra, utána Boszniába, majd Raguzába kötött ki, ez a mai Dubrovnik, ott őrizték még utána évszázadokon keresztül, egész addig, amíg Mária Terézia 1771-ben hosszas-hosszas tárgyalások után meg tudta szerezni, és először természetesen Bécsbe vitette, és utána hozták át Magyarországra, ahol először az angol kisasszonyoknak a gondjaira bízta a pesti zárdában, hát utána pedig ugye megint csak újabb viszontagságok következtek, ide vitték, oda vitték, még a második világháború alatt újra külföldre került, hiszen a koronázási ékszerekkel és egyéb kincsekkel együtt Ausztriába vitték, onnan hozták vissza 1945-ben, és azóta már Magyarországon található, bár a kommunizmus alatt mint egy kicsit titokban tartották, nem nagyon lehetett róla megemlékezni, azonban a kommunizmusnak a enyhülésével, vagy mondjuk így, hogy amikor már recseget ropogott a rendszer, akkor újra felfedezték a Szent Jobbot, és 1988-ban a Szent Király halálának 950. évfordulóján körbehordozták az országba, pontosan 50 évvel azután, hogy 1938-ban is Szent István év volt, és akkor is körbehordozták az országban a Szent Jobbot, pontosan az eukarisztikus világkongresszus után, tehát 1988-ban minden püspöki székhelyre és panonhalmára eljutott. Na ez viszont már olyan történelem, aminek már én is részese vagyok, tehát 1988-ban már én magam is találkoztam a Szent Jobbal ezen az országjáráson. És attól kezdődően Budapesten őrzik, hogy a Szent István bazilikába a bíboros úr külön kápolnát szentelt föl a tiszteletére, és attól kezdődően mind a mai napig természetesen hála Istennek megtekinthető minden zarándok számára a Szent Jobb, és minden évben augusztus 20-án délután este Budapesten körbehordják a Szent Jobb körmenetben. Szent István királynak természetesen egyéb relikviái is vannak, tehát van koponyacsont erekjéje, amit kalocsán őriznek egy ilyen fej erekje tartóban. Máshol is vannak erekjéi, viszont még arra hívnám fel a figyelmet, hogy Szent István királyról templomokat is neveztek el, és nem csak Magyarországon, hanem például Rómában a Santo Stefano Rotondo templom, ami az egyik nagyon ősi kerek templom a kereszténységnek, és akinek az első titulusa az természetesen Szent István vértanú. A későbbiekben azonban, amikor a magyar pálosok szerezték meg a középkor folyamán ezt a templomot maguknak, akkor utána hozzácsatolták Szent István királyt is, úgyhogy kettős Szent István titulusa van Rómában is ennek a templomnak, egyrészt Szent István vértanú, másik pedig Szent István király. Természetesen Szent István király maga a nevét annak idején ő is Szent István vértanúról nyerte, és akkor ha már itt tartunk, akkor még egy érdekesség, hogy Géza is az István nevet nyerte el a keresztségben, tehát tulajdonképpen mind a ketten Sztefanoszok voltak, mind a ketten Istvánok.
Szent István király uralkodásáról és emlékezetéről Budapéter teológiai tanárral beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.